már akkor figyelmeztették Orbánékat, meg én is úgy gondoltam, hogy hát ez egy kicsit azért bilibe lóg a kezük, mert a Merz szempontjából ahhoz, hogy ő igazán konzervatív legyen, az AfD felé majd húznia kell egy erős vonalat, tehát, hogy nem tud az AfD felé menni, mert Németországban azt nem lehet, a konzervatizmusát avval kell bizonyítani, hogy a középre tudja ráerőszakolni bizonyos konzervatív álláspontját, és nem arra, hogy a jobb szélnek engedve könnyű eredményeket hoz. És ennek miután Orbán Viktor hatalmas munkával 15 év alatt a liberális demokráciák mumusává vált. Igaza van, hogy istenítik az AfD köreiben, hogy a republikánusok holdudvarában viszonylagos ismerettségre tett szert, hogy az olasz szélsőjobb isteníti, vagy a spanyol, de ennek van egy árnyoldala is, az, hogy vigyázz, mert ha nem iszod meg a kakaó, de elvisz az Orbán.
Világrendszerváltás. Van miért barátkoznunk ezzel az igen-igen furcsa kifejezéssel, azon túl is, hogy Orbán Viktor ezt előszeretettel használta tavaly nyáron, például a tusványosi beszédében. Európa körül azonban teljesen felfordult a világ. Nyugatról egy egyre kevésbé barátságosabb Egyesült Államok néz ránk, míg keletről totális diktatúrák lihegnek az Európai Unió nyakába. Német kancellárnak pedig ennyire nehéz dolga talán még soha nem volt, mint Friedrich Merznek lesz, hogyha kormányt tud alakítani. Mit hoz a Merz kormány Németországnak, Európának, Ukrajnának, vagy éppen Magyarországnak? Szokásos vendégeinket fogom erről kérdezni, egyikük Gergely Márton, a HVG főszerkesztője.
Ahó.
Másik pedig Bábel Vilmos, politikai újságírónk, aki Berlinből követte végig a választást. Szevasztok.
Köszöntöm a nézőket.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Mielőtt viszont belevágnánk annak a totális szétszedésében, hogy mi történt vasárnap este, meg hát az azt megelőző egy néhány napban, amíg te Berlinben voltál. Illetve elkezdenénk kivesézni azt, hogy hogyan lesz ebből húsvétra a kormány, ha lesz, meg fogjuk látni. Előtte szeretném, hogy egy picit a világpolitikai kontextusba belefutnánk, ugyanis Merznek volt egy nagyon fontos mondata vasárnap este, amiben rögtön itt bele is kapnék. A cél az Egyesült Államoktól való függetlenedés, ugyanis nem biztos, hogy a jelenlegi formájában megmarad a NATO. Segítsetek meg egy picit, mit jelent ez a mondat? Mit jelentene az a gyakorlatban, hogy Németország leválik az Egyesült Államokról?
Hát szerintem ezt senki nem tudja.
Merz sem?
Én meglepődnék, hogyha erről ilyen nagyon cizellált elképzelése lenne, akár Friedrich Merznek, akár másnak. Hát ez biztos, hogy ahogyan eddig elképzeltük ezt az ilyen biztonságpolitikai rendszert, amiben így élünk itt Európában, annak úgy tűnik, hogy vége van. Az Egyesült Államok egyre inkább úgy viselkedik, mint aki nem az európai, tehát a NATO szövetségeseinek a partnere, hanem Oroszország partner, ugye ez az ENSZ közgyűlésben, vagy a biztonsági tanácsban, és látjuk, abban is látjuk, ahogyan az orosz-ukrán háborúhoz viszonyul, ahogyan az európai partnerekhez viszonyul, és ebben az új helyzetben, tehát szerintem a Merznek ez a kijelentés, ez igazából arra vonatkozott, hogy új világ van, ehhez az új világhoz kell alkalmazkodni, ezek a régi rendszerek, amikben eddig gondolkodtunk, ezekre már nem számíthatunk, és a kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, vagy nem is tudom.
Hát igen, a Olaf Scholz 2022. február 24-ét hívta 3 évvel ezelőtt sorsdöntő pillanatnak, ami megváltoztatott mindent. Ahogyan lehet látni, az elmúlt 3 évben nem elég gyorsan változtatott ahhoz képest, hogy a pillanatot magát fölismerte. Egyszerűen az a helyzet, hogy Bidennel és a demokratákkal, leginkább Bidennel, aki egy az időskora korának megfelelő, valószínűleg nosztalgiával tekintett a transatlanti kapcsolatrendszerre, még volt pár év ebből a különleges kapcsolatokból. Sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni felébredni abban, hogy Európának, Európa nem számított arra azért állandóan, hogy az Egyesült Államok majd megvédi. Volt egy nagyon érdekes címlapsztori HVG-s adás, amiben ugye a külpolitikai szakértőink azt mesélték el, hogy Európára úgy néztek az amerikaiak, amit mindig meg kellett menteni az öngyilkosságtól. Az első világháborúba is be kellett avatkozni, hogy ezek ne öljék, mert ezek 30 évenként egymásnak esnek, és akkor nekünk jönnünk kell, és meg kell akadályozni. És meg kellett akadályozni a második világháborúba, és amikor már azt hittük, hogy már nem kell, akkor a délszláv háborúba be kellett avatkozni, és akkor ott is rendet rakni, aztán Koszovó ügyében is meg kellett akadályozni, hogy a szerbek etnikai tisztogatása tömeges méretet öltsön. Európa próbálkozott, akkor a holland kéksisakosok végignézték a szrebrenicai mészárlást. Tehát, hogy Európa az egy ilyen szánalmas hely, amelyik nem képes katonailag fölnőni a feladathoz, és lám itt van megint Ukrajna, és Ukrajnánál is ugyanez a helyzet van. De most van egy új amerikai elnök, akinek zsigerből más az elképzelése, és azt feltételezhetjük, hogy utána is a fiatalabb generációknak is már kevésbé lesz az a nosztalgiája, hogy a transatlanti különleges barátságban Amerikának itten, ahogy a nők érzik, semmire kell biztonsági védőhálót nyújtaniuk Európának, mert hogy miközben Amerika költ a hadseregére, itt állomásoztat 100 000 embert, a katonát, akik miatt egyébként nem képes, vagy visszatartja az oroszokat például Európa megtámadásától, addig Európa nem katonákra költ, hanem mondjuk autófejlesztésekre, amit aztán eladnak Amerikának, és az amerikaiak szépen hülyen kifizetik azt, hogy ők fizetnek. Tehát az ő államuk költségvetésén biztosítják Európa békéjét, amiből utána Európa nem költ katonaságra, viszont a jólétét megföntartja, hiszen az így megsporolt pénzből meg olyan árukat ad, amit Amerika megvesz. Na most ez a helyzet, ezt lehet egy teljesen másik szempontból is mondani, tehát hogy nem ennyire egyoldalú a történet.
Ez egy hamis premissza azért ez az egész.
Van benne részigazság.
Az biztos, hogy igen, az igaz, hogy az európaiaknak sokkal nagyobb részt kell vállalni, mondjuk a saját biztonságok fenntartása, mert ez biztosan így van. De azért szerintem tehát az, hogy a mennyi pénzbe kerül, vagy mennyi amerikai emberi életbe kerül az Egyesült Államoknak, hogy az egyik legsúlyosabb, legveszélyesebb ellenségét a világon gyengén tartsa az Oroszországot. Tehát az utóbbi 3 évben az Egyesült Államok a GDP-nek a 0,19%-át fordította arra, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát. Tehát ez egy olyan, és ehhez képest Oroszországot lepadlózta.
Amiben belerokkant a fél orosz hadsereg.
Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy ebben azért voltak európai segítségek is Ukrajna felé.
Tehát ez biztos, hogy az Egyesült Államok, tehát az Egyesült Államok része.
Sőt, ugye nagyobb részt fizetett Európa Amerikához képest.
És hogy az, hogy most, hogy egyébként meg azt a tehát, hogy azt a különbözetet, ami az európaiaknak kijött abból, hogy nem kell a biztonságukra költeni, és akkor eladják a drága autót az Egyesült Államokba. Tehát, hogy az Egyesült Államok, az elmúlt 30 évben az úgy lekörözte Európát gazdaságilag, hogy elképesztő, tehát iszonyat fejlődés van.
Hát még a pénzpiacok működése miatt igen. Ugye a világ finanszírozza a könnyű és olcsó igen. Amerikai eladósodást. Szóval nagyon komplex a történet, de Trump ennek a komplexitásából keveset fog föl, minden csere alap. Látjuk azt, hogy a ritka földfémek kérdésétől teszi függővé, hogy akkor Ukrajnát támogatja vagy nem támogatja. Ezek nem olyan elvek, amire Európa épült. Így aztán Friedrich Merz nem is tehet mást, mint hogy ebben a kérdésben erőt kell, hogy mutasson
hát
Amerika
kvázi
felé.
Igazodik az új elvekhez, és ehhez tartozik rá, ugyanebben a gondolatmenetben volt egy másik felmondata is, hogy a júniusi NATO csúcsra elő kell állni, szó szerint fogom idézni, a katonai szövetség európai alternatívájával. Ez akkor most azt jelenti, hogy Merz hosszú távon komoly katonai szereplőként a NATO-val egyáltalán nem is számol meg azzal, hogy meggyőzze az Egyesült Államokat, egyrészt az Európai Unió, másrészt a NATO-nak a hasznosságáról?
Szerintem van egy ilyen iskola azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell most gondolkodni arról, amit a Trump csinál, hogy ne azt, mint az Orbán Viktor kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem azt, amit tesz. Viszont ezek tehát hogy még nem tudom, nem adta oda Ukrajnát az oroszoknak, még nem vonult ki az a 100 000 amerikai katona Európából, és tovább. Csak hogy az van, hogy ez a NATO 5-ös cikkelyét, amire ez az egész szövetség épül, hogy egy támadás egy ország ellen, az a támadás mindenki ellen. Ugye ennek az a lényege, hogy ezt elhiggye mindenki a világon, hogy ez így van. Tehát ez nem, az nem a cselekvés, tehát nem csak a cselekvésről szól, hanem igenis arról szól, hogy a szavakról szól. Mert itt a veszély az az, hogy már senki nem fogja elhinni, hogy ez igaz. És ennek megfelelően, ha Friedrich Merz arról beszél, hogy elő kell állni valamilyen alternatívával, ha minden jóra fordul, és Donald Trump rájön, hogy amit csinál, az Egyesült Államoknak a szerepét a világban is tényleg mérhetetlenül meggyengíti, és ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet, a kár az már megvan. Tehát nem lehet, ez már nem lehet, ez már visszafordíthatatlan. És hogyha van egy kis, tehát hogyha szerintem az európai fővárosokban, tehát hogyha akinek most van bármi realitási érzéke, annak tudnia kell, hogy ha most minden meg is javul, mi a garancia arra, hogy ez nem fordul elő megint?
Igen, itt ugye azt hiszem a szenáriók között egyel kell számolni, és az 5. cikkei ezért érdekes, hogy Putyin valami olyan típusú korlátozott katonai akcióra szánja el magát, amiben el kell döntenie a NATO-nak, hogy életbe lépteti-e a kölcsönös védelmi mechanizmust, vagy lemond róla. Ennek az egyik esete, hogyha valamelyik balti államnak egy határmenti városát támadja meg, tehát nem full-scale inváziót hajt végre, ahogyan az ukránok mondják a 22 óta tartó háborús szakaszt, hanem csak a határmenti 35 ezres várost foglalja el valamilyen ürügy mentén. Ebben az esetben az Egyesült Államok hajlandó-e hadat üzenni és háborúba kerülni az oroszokkal? Hajlandó-e megvédeni egy 35 ezres lett várost az Egyesült Államok Oroszországgal szemben? Illetve mit lép Európa? Európa meg tudja elvédeni. Mit tud tenni a NATO-n belül az európai rész. Itt valószínűleg a NATO-nak a megmentése az, hogyha Európa elég erősen lép föl, és nem kell igazából arra kényszeríteni Amerikát, hogy ha ő nem lép, akkor... Szóval, hogy egy nagyon nehéz szenárió van, mert ha egy ilyesmi megtörténik, ennek egy gyengébb, tapogatóbb változata egy olyan szabotázsakció, amit Oroszország hajt végre a Északi-tenger környékén, tehát ami nem konkrétan megy, tehát inkább infrastruktúra ellen megy, mint konkrét NATO ország területe ellen, hogy ha ekkor a NATO nem lép egységesen, akkor a NATO-nak vége. Akkor nincs többé. Mert ha nem védi meg egymást, akkor értelmetlenné válik. És akkor mi történik?
És igen, és ugye, tehát ez tipikusan olyan helyzet, ahol a legrosszabbra kell felkészülni.
Atomháború.
Igen. Tehát a lehetőleges, tehát hogy arra, hogy nem fél minket meg az Egyesült Államok, hagyja veszni ezt az egészet, egyedül vagyunk. Hogyha nem így alakul, szuper, de erre kell felkészülni.
De ne haragudjatok, nem pont a NATO-t gyengíti ugyanúgy Merz azzal, hogy kijelenti, hogy ennek a szervezetnek valami alternatívát kell adnia, tehát ez nem éppen a NATO-t komolytalanítja még inkább.
De van egy ilyen olvasat is. De szerintem ő is abból, tehát ő abból indul ki, hogy de ennek megvan a kockázata, de egész egyszerűen akkora a veszély, vagy olyan súlyosan erodálódott ez a viszony az Egyesült Államokkal, hogy abszolút meg kell próbálni megmenteni és közeledni, valahogy közelíteni ezeket az álláspontokat a Trumppal, és tehát a Trump és az Európa európai vezetők közötti álláspontokat, de fel kell készülni a legrosszabb.
Hát a NATO gerincét jelenleg az amerikai védelmi képesség adja, tehát azért azt gondolom, hogy a Bundeswehr mai képességei nem igazán jelentik azt, hogy Merz nagyon gyengíteni tudná ezt a NATO-t, hiszen a NATO pillanatnyilag pont a Bundeswehr miatt olyan gyenge. Tehát minden erőfeszítés arra, hogy az európai védelmi képességek jobbakká váljanak, az egyelőre a NATO-t erősíti.
Uh-huh. Mennyire pártolja Merz azt, és most nem szeretnék feltétlen belemenni a kampány ígéreteinek taglalásába, meg hogy ezekből mi lesz, ez majd később, de hogy mennyire lehet arra számítani, hogy ő kifejezetten egy európai közös haderő mellett szólal fel? Mert az én olvasatomban akár még az lehetne egy valamilyen szintű alternatívája a NATO-nak.
Hát ezzel kapcsolatos konkrétumát eddig ugye az európai közös haderőnek ezt így lehet ilyen nem tudom, ilyen szeletekre bontani, és akkor ennek az egyik szeletéről már beszélt a kampányban, ezek ugye az atomfegyverek, ugye két országban, Európában, melyik rendelkezik atomfegyverekkel, és ugye
nevezzük meg ezt a kettőt.
Franciaország és az Egyesült Királyság, nekik vannak
atomfegyverek. De akkor nem az Európai Unióban, hanem Európában.
Európában kell, igen, mindenképpen. Tehát, hogy ez a britekkel együtt kell ezt elképzelni, meg mit tudom én, a norvégokkal együtt. De ez az első és talán legfontosabb ilyen eleme egy közös európai haderőnek, hogy nyilván kelleni fog az atomfegyver, mert jelenleg az elképzelés, hogy ez az úgynevezett amerikai atomernyő, tehát az amerikai atomcsapásra való képesség, tehát ez a retorzióra való képesség, ez így ki van terjesztve Európára is. És hogyha ellen valamelyik ugye európai NATO tagállam ellen vetne be atomfegyvert mondjuk Oroszország, akkor az számíthat arra, hogy az Egyesült Államok ezt megbosszulja a maga atomfegyvereivel. És ugye kiesik ez a történet, ugye ez a legfontosabb ütőkártya a Putyin kezében, és ez az egész, tehát az atomfegyverek. Eleve az körvonalazódik, hogy ugye a Trump, Putyin, Xi Jinping új világában azok a szuverén országok, amelyeknek atomfegyvere van, mert végső soron ugye, tehát ez a végső eszköz, ez náluk valami garantálja a szuverenitásukat. És ez a Merz arról beszélt, hogy ez kell Európának is, úgy értve, hogy minden európai ország, tehát le kell egyeztetni a britekkel és a franciákkal, hogy az ő képességeiket kiterjesszik, mondjuk Németországról beszélt, hogy kiterjesszik Németországra is, ami mondjuk azt jelentené, nyilván az egy nagyon spekulatív, de hogy mondjuk azt, hogy beszállnak a finanszírozásába ezeknek az eszközöknek a fenntartásába, tehát az eszközök fenntartásának a finanszírozásába Németország is beszáll, mert nagyon drága dolog atomfegyvereket fenntartani, meg különösen újakat csinálni. Egyébként az az érdekes, hogy még amikor a fal leomlott, akkor például Svédországnak volt programja, olyan atomprogramja, amelyik, tehát nem volt atomfegyvere, de képes lett volna atomfegyvert gyártani záros határidőn belül. A japánoknak is ez az elképzelése például erről, hogy nincs atomfegyverünk, de hogyha nagyon kéne, akkor két hét alatt van atomfegyverünk. És ezeket a képességeket leépítették Európában. Tehát most már nincs, és nincsenek meg erre az eszközök. A briteknek és a franciáknak van, és valahogy a Merznek az a elképzelés, hogy ezzel kéne valamit kezdeni. Nyilván itt ugye az még egy szűk recenciát, hogy ugye a kettő európai országnak együtt van mondjuk 500 atomtöltete, becslés szinten, és országnak van 9000.
Igen, ugyanakkor nem tudom, tehát most nagyon hosszan beszélgettünk erről, miközben Németországról akartunk.
Fogunk arról is, igen.
Csak azt akartam hozzátenni, hogy szerintem azért az elmúlt 3 év háború azt mutatja, hogy az atomfegyver bevetése az egy, hát voltak éppen egy legeslegutolsó eszköz, onnantól kezdve abból senki nem tud nyerni.
Az biztos.
Tehát, hogy hiába van Putyinnak 9000 nukleáris töltete köztük, stratégiai töltetek is, egyszerűen Ukrajnában nem tudta sohasem ezt meglépni, Észak-Koreából kellett katonákat hoznia, Kubából kellett katonákat hoznia, Irán felé elköteleződnie azért, hogy ezt a háborút 3 éven keresztül fönntarthassa. Elképesztő összegeket ad ki. Ha az atomfegyver annyira egyszerű rendezési helyzet lenne, tehát védelemre alkalmas vagy elrettentésre, de ahogyan lehet látni, valódi érdekérvényesítésre nem tudja Putyin használni 3 éve.
Hát igen, de hogyha Ukrajnának lett volna atomfegyver, akkor lehet, hogy nincs háború.
Akkor nincs, az rendben van.
Ilyesféle teóriákban én most nem mennék be, viszont jókos a felvetés, akkor kavarjunk vissza egy kicsit Németország felé. Volt egy nagyon ötletes címe az egyik berlini tudósításodnak, Németország arcot választott az arcon bikázott kontinensnek. Ebbe én egy picit szeretnék belekötni. Van Macron, van Meloni, van Tusk. Hogy pont Merz? Mivel emelkedik ő ki?
Hát szerintem nem Merz emelkedik ki, hanem Németország.
Gazdasági teljesítmény?
Igen, hogy az az elképzelés, hogy ők a legnagyobb európai hatalom, ők a lélekszámban, gazdasági teljesítményben. Ugye a hadseregükben most nem, de nekik van mégis. Tehát ugye a legtöbb tartalékuk arra, hogy ezt így beröfentsék, az ott van. Ez ebből következik. Ennek ellenére nem most jelenleg úgy tűnik egyébként, hogy ezt a feladatot amíg a Merz legalábbis nem alakít stabil kormányt, és nem lesz tényleg teljes értékű kancellárja a Németországnak, ugye, addig a Macron látja el, vagy legalábbis nekem egyelőre úgy tűnik, hogy ő az, aki megszervezi a találkozókat a nagyobb európai vezetőkkel, aztán a kiterjesztett találkozókat az európai országokkal.
Majd utána Trumphoz.
Trumppal találkozott, utána most ugye hosszan, azt ma van az, hogy az európai vezetőket tájékoztatja a Trumppal való megbeszélésnek a tartalmáról. Tehát ő látszik, hogy ő ambicionálja ezt a feladatot. Egyébként ugye amiatt, hogy belföldön egészen lehetetlen helyzetben van, ugye nincs stabil többsége a törvényhozásban. Ez egy paradox módon ugye ahhoz vezet, hogy egyébként több ideje van külföldre foglalkozni. Szóval én jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Macron helyezkedik így, mert ugye lehetne még a brit miniszterelnök, csak úgy, hogy kiléptek az EU-ból, és úgy nehéz az EU-t képviselni, hogy nem vagy benne. És
de az EU-t nem, Európát azért igen, és ott nagyon sok mindent helyre kell rakni a Brexit után, igen. És a Keir Starmernek azért van egy elképesztően nyugalmas többsége még jó 4 évig, mert ott 5 évre választanak parlamentet. A Macron meg ugye egy kifutó modell, tehát
nincsen több ciklusa.
Igen. Nincsen több ciklusa, pár év múlva teljesen béna kacsává válik. Ilyen értelemben, ha jövőt nézzük, akkor én azt mondanám, hogy ez egy helyes megfogalmazás volt a Vilmostól.
Uh-huh. Kicsit akkor szeretném, hogyha Európa felé nyitnánk. Milyen Európa képe van Merznek? Mert hogy ebből én személy szerint a kampányban relatíve keveset láttam. Most beszélgettünk a különféle védelmi képességekről, de mi az a jövőkép, amit ő az Európai Unió előtt lát szerintetek?
Szerintem így is paradox módon sok szó volt külpolitikáról ebben a német választási kampányban, tehát ez nem jellemző, alapvetően semmilyen ország.
Nem véletlenül beszélünk most
igen,
is arra.
Tehát, hogy ez, ugye, ez nem így szokott lenni, tehát hogy a legtöbb választópolgárt rohadtul nem érdekli a külpolitika, a gazdasági kérdések szoktak dominálni mindenhol a világon a választási kampányokban, és Merz ugyan emiatt az iszonyat forró helyzet miatt, ami ugye az orosz-ukrán háború és a Trump elnökség miatt van, sokat beszélt külpolitikáról, de mondjuk arról, hogy neki mi a víziója Európán, hát arról aztán egyáltalán. Tehát ez azért, ez már aztán tényleg olyan lenne, hogy tehát ilyenről nem volt szó. Az világos, hogy ő sokat kritizálta az Olaf Scholzot azért, mert gyenge volt az európai szintéren. Ő úgy képzeli el, hogy Németország újra felveszi ezt a vezető szerepet, ami a Merkel időben volt Európában, meg a világ felé, úgy egyébként, ugye ez a, biztos előkerült már ebben a podcastban is, ez a, elvileg a Henry Kissinger mondta, hogy ez a híres duma, hogy kit hívjak fel, hogy Európát akarom hívni.
És ezt szerintem pont te mondtad.
És akkor erre nagyon sokáig ugye nem volt válasz, és akkor 16 éven keresztül az Angela Merkelt hívták fel az Egyesült Államokban, hogyha Európát akarták hívni. Aztán volt ez az időszak, amikor, meg most is mi is erről beszélgetünk, hogy akkor ki az, aki ki fogja, tehát végső soron arról beszélünk, ki az, aki ebben az USA-ukrán kontextusban oda fog ülni a tárgyalóasztalhoz, ahol az oroszok, az ukránok, az Egyesült Államok és Európa kiül az Európa feliratú székre. Tehát az biztos, hogy a Merz úgy képzeli el, hogy újra vezető szerepet kapnak ebben. Például, hogyha ilyen konkrét dolgokról van szó, nem tudom, hogy ez most feltétlenül jelente valamit, de a Scholz nem küldte el a minisztereit a miniszterek tanácsába, elég volt államtitkári szinten képviselni Németországot, de most a Merz azt mondja, hogy erről szó se lehet, tehát az ő miniszterei azok ott vannak ülni Brüsszelben, amikor találkozó van. Ez biztos, hogy azt ambicionálja, hogy újra, ez a merkeli Németország, ezt szeretné szerintem visszahozni.
Marci?
Igaza van a Vilmosnak, hogy a külpolitika végül nagyon nagy szerepet játszott a kampányban. Ez szerintem az utolsó pillanatban egy kicsit változtatott is az eredményen. Ez nem tudom pontosan, de én érezni véltem egyfajta trendet a az AFD felé, főleg a terrormerényletekkel, mert a gazdaság mellett általában a biztonság kérdése szokott még meghatározó lenni. Történt ugye néhány borzalmas merénylet, amelyet bevándorlók vagy migrációs háttérrel rendelkezők követtek el. Másrésztről az AFD-t kiengedte a karanténból Orbán Viktor, G.D. Vance, amerikai alelnök, ugye Weidel azzal jött, hogy mi most már keletre is és nyugatra is nyitottak vagyunk. Ezt a sikerült Orbán Viktornak elérnie, hogy Weidel körülbelül úgy mondta, mintha Mongóliától Amerikáig tart a mi szövetségi rendszerünk. Én ezt kevésbé éreztem itt ebben a pont, ezen a ponton büszkének magamat, kell a keletinek lenni. Na mindegy, hogy Trump megjelenése egyébként, vagy beinduló külpolitikai rombolása, az az utolsó napjaira ért el a német választásokig igazán jelentős formátumba, és a Merz ezzel indokolta, hogy miért nem nyit az AFD felé. Tehát nem azt mondta, hogy mert önök rasszisták, mert önök nem tudom, milyen más populista vagy történelemszemlélet szempontjából vállalhatatlan pozíciókat foglalnak el, hanem azért, mert önök Putyin ölében ülnek. Tehát, hogy ez a helyzet, hogy külpolitikailag Németországnak szüksége van önmagát megerősíteni, az biztos. Itt nem csak az van, hogy Merz mit akar Európától, hanem Németország is hogyan tud leginkább érdekeit képviselni. Az, amit a britek, hogy ők egy nagy birodalom voltak, akik egyébként boldogabbak és jobbak egyedül, ez az elképzelés, ez a nosztalgia, ez jellemző az Egyesült Királyságra, Németországnak ez legalábbis a nyugati felén a múlttal való szembenézés miatt nem volt igazából lehetőség. Németország ön érdekeinek a erőteljes képviseletét mindig Európán keresztül végezte, mindig a franciákkal tandemben. Tehát ez volt általában Európa motorja, a francia német egység, és szerintem a Merz ehhez akar visszatérni. Ebben egyébként azt gondolom, hogy vannak ugye a kialakult eredmény, amiről még nem beszéltünk, szempontjából fontos jelek. Egy párttal kell összeállnia, és azzal a párttal, amelyik eddig a kancellárt adta, ugye Németországban hivatalosan vagy hagyományosan a kancellár pártja határozza meg a külpolitikát, és a kisebbik koalíciós párt viszi a külügyminisztériumi szintet, de a külügyminiszternek egyébként a kancellár külpolitikáját kell képviselnie, tehát az a helyzet fog előállni a legnagyobb valószínűség szerint, hogy a kereszténydemokrata Merz külpolitikáját a szociáldemokrata politikus
Pistorius valószínűleg, de ezt még nem tudjuk.
Tippeljük meg, hogy Boris Pistorius eddigi védelmi miniszter fogja képviselni a világban. Ez azért egy elég erős tandem ahhoz, hogy itt sokat próbált külpolitikusok, erős külpolitikai műhely. Ugye ennek a két pártnak nagyon jelentős alapítványi hálózata van, a Konrad Adenauer és a Friedrich Ebert alapítványok egész világon lerakatokkal rendelkeznek, itt Budapesten is van mind a kettőből, tehát, hogy egy nagyon komoly szellemi tőkéből kiindulva tudják a külpolitikájukat érvényesíteni. Én abból indulok ki, hogy egy jelentősen Európa párti német kormányt fogunk látni, amelyik utána támaszkodik arra, hogy az Európai Bizottságnak meg ugye az elnökét úgy hívják, hogy Ursula von der Leyen, Európai Parlament legnagyobb parlamenti frakciójának elnökét úgy hívják, hogy Manfred Weber, ők hárman ugyanahoz a pártcsaládhoz tartoznak, és hát Orbán Viktor, aki két hete hirtelen mozdulattal rárakta az összes kaszinó csipjét Alice Weidelre, akkor ezen a ponton azért azt talán megemlíthetjük, hogy ugye ennek a pártnak az európai pártcsaládjában ül Magyar Péter, és hát Orbán Viktor számára is egy furcsa helyzet, hogy Herr Weberezett végig az évértékelő beszédjén, tehát egy ilyen németekkel szembeni félelmet akart kelteni, miközben az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács három legfontosabb embere, mint német lesz, ugyanabból az egy pártból, amelyik a néppárt, és amiből a Fidesz saját hibájából kiesett, és amiben a Fidesz saját hibájából engedte, hogy a Tisza benne legyen. Azért ez Orbán Viktor zseniális külpolitikusi húzásaira egy elég érdekes ellenvélemény.
Egy utolsó külpolitikai kérdést engedjetek meg nekem, utána át fogunk térni a belpolitikára, ezt most már megígérem. De hogy mit hoz ez az új német kormány szerintetek Magyarországnak, Orbán Viktornak, a Fidesznek? Főleg annak tükrében, amit az előbb elmondta.
Ez a millió dolláros?
Lehet szerintem több is.
Hát az világos, hogy hogy az Alice Weidel itt volt a kampányban Budapesten, azzal valószínűleg így az utolsó kreditjeit is eljátszotta a Orbán Viktor a német konzervatívok felé. Ugye ott a Bajor testvérpárt, a CSU, ők még nyitva tartottak ilyen csatornákat a Fidesz felé, tehát volt valamennyi kommunikáció. Ugye nagyobbik a CDU, amelyikhez Merz is tartozik, ők már elvileg egyáltalán nem. Hogyan képzeli el Merz akár ezt az európai védelmi együttműködést, vagy az uniót benne Orbán Viktorral? Nagyon jó kérdés, semmilyen utalás szinten sem volt erről szó. Tehát a Merz még nem beszélt erről.
Nem vagyunk elég fontosak hozzá?
Szerintem egyébként egyáltalán nem vagyunk fontosak. Tehát, hogy ez lesz az utolsó utáni probléma, amivel a Merznek most így meg kell küzdenie az elkövetkező időben, vagy így középtávon. Nyilván, amikor majd, nem tudom, valamit meg kell szavaztatni, meg ott a Orbán megint fenyegetőzik a vétóval, akkor azt el kell intézni. És ami a nyilván nagyon nagy kérdés, hogy most ugye Orbán Viktor mégis egy olyan helyzetbe került, ahol hogyha közösen az európai vezetők úgy döntenek, hogy elindulnak egy úton, ami Oroszországgal szemben, Amerika nélkül lesz így, vagy úgy képzelik el, ez az új irány, akkor Orbán Viktornak is szint kell valania, hogy ő most akkor hova tartozik.
Vagy kimegy kávézni.
Hát, de ez ugye azért mégsem olyan egyszerű, mert hogyha itt ő, tehát aki Orbán Viktor, aki a, vagyis hát a Fidesz, nagyon régóta beszél arról, hogy egy közös európai védelmi ilyen együttműködés, tehát ezt meg kell erősíteni, ezzel foglalkozni kell. Nyilván ezzel párhuzamosan meg azt mondják, hogy kevesebb integrációt, ami így nem igazán fér össze ugye a kettő egymással. Minden esetre most van az a pont, amikor el kell dönteni, hogy hova tartozunk szerintem. Tehát ennél élesebben még nem merült fel ez a kérdés. Most akkor Oroszország felé maradunk barátságosak, és akkor benne maradunk, tehát nem lépünk be ebbe az új európai klubba, hanem ebbe a kiüresedett NATO-ban maradunk, és akkor úgy teszünk, mintha ez még ugyanaz lenne, mint amilyen régen volt. Közben a Donald Trump is, ugye ezt szarik a fejünkre, nem azt mondhatom a podcastban. Szóval szerintem ez egy ilyen alultárgyalt ilyen válaszút, amilyen most az Orbán Viktor érkezett, hogy akkor mégis hogyan tovább, vagy kivel tovább, vagy hajlandó-e kompromisszumokra. És ez már tényleg arról szól, hogy ez az ország, tehát hogy itt Magyarországon élő emberek, azok élnek, vagy halnak.
Azt nem tudom egyébként, hogy hátsó csatornákon már kiderült-e számára, hogy a Merzel nem csinál jó vásárt, mert ugye érdekes, a legutóbbi podcastban beszélgettünk róla, pont a Vilmos említette, hogy többször pattant le Merz már a CDU-ról, tehát többször próbált elnöke lenni, hogy utána kancellár lehessen. 23 évet kellett várnia, és nagyon sok csalódás is volt. Minden esetre az ellenzéki, vagy a miután a Merkel lemondott a pártelnökségről, akkor még egy ideig kancellár maradt, a magyar propaganda sajtó végig Merznek drukkolt, Kramp-Karrenbauer és Laschettel szemben is, tehát ott volt két elnök választás, ahol két Merkelhez sokkal közelebb álló politikus került az párt élére, és mind a kettő azért viszonylag hamar megbukott. És a magyar kormánysajtó mind a kétszer Merznek drukkolt, mert Merzben azt látták, hogy ő egy keményebb, konzervatívabb és migrációellenesebb politikus, mint a merkeli kereszténydemokraták. Már akkor figyelmeztették Orbánékat, meg én is úgy gondoltam, hogy hát ez egy kicsit azért bilibe lóg a kezük, mert a Merz szempontjából ahhoz, hogy ő igazán konzervatív legyen, az AfD felé majd húznia kell egy erős vonalat, tehát, hogy nem tud az AfD felé menni, mert Németországban azt nem lehet, a konzervatizmusát avval kell bizonyítani, hogy ő középre tudja ráerőszakolni bizonyos konzervatív álláspontját, és nem arra, hogy a jobb szélnek engedve könnyű eredményeket hoz. És ennek miután Orbán Viktor hatalmas munkával 15 év alatt a liberális demokráciák mumusává vált, igaza van, hogy istenítik az AfD köreiben, hogy a republikánusok holdudvarában viszonylagos ismerettségre tett szert, hogy az olasz szélsőjobb isteníti, vagy a spanyol, de ennek van egy árnyoldala is, az, hogy vigyázz, mert ha nem iszod meg a kakaó, de elvisz az Orbán. Tehát, hogy konkrétan mumus szerepben van. Így kopogni majd Merznél, hogy akkor boltoljunk, sokkal nehezebb. És egy Merz, egy Scholznak, aki baloldali, és eleve azt gondoljuk, hogy nem tud az Orbánnal, ő könnyebben tudott az Orbánt fogadó és egyébként nem különösebben komolyan vevő álláspontra helyezkedni, a Merz számára kellemetlenebb, mert őnára minden mozdulatnál azt fogják nézni, hogy megy-e a populisták felé, megy-e a szélső jobb felé. És nem tudom, hogy Orbán tudta, hogy a Merz már nem fog nyerni, vagy egyszerűen megint az van, hogy előre rohant 10 évet. Én mindig azt gondolom, hogy azért történik ez, és azért nem tudunk racionálisan gondolkodni az Orbánnak a külpolitikai gondolkodásában, mert ő abból indul ki, hogy hát a magyar választások formalitások, azt ő lazán megnyeri, tehát, hogy igen, kellemetlen, úgyhogy ezt a most egy évet dolgozni kell itt majd a Magyar Péteren, és ez nem egy annyira kellemes dolog.
Volt munkájuk azért a korábbiakban is.
De ő évtizedekre tervezhet. Tehát ő neki nem azt kell néznie 2022. február 24-én, hogy majd lesz-e orosz-magyar közös határ pár hónap múlva, és hogy pár hónap múlva a magyaroknak a biztonságérzete hogy van, hanem hogy 10-20 éves távlatban megnéztem akkor térképpen, hogy hány 130 milliós Oroszország, hogy Ukrajnában jelenleg már csak olyan 26 millióan vannak az elvándorlás miatt, akkor ezt a háborút előbb-utóbb Oroszország megnyeri, akkor Oroszországra fogadok, aztán kivárom, aztán üssenek 3 évig, 4 évig, 5 évig lesz. Csak ugyanezt lehet csinálni Németországgal is, hogy jó, hát most akkor jön a Merz, majd akkor utána jöhet a, nem tudom, a Habeck vagy bárki, de előbb-utóbb majd megérkezik Weidel, és na akkor fogok nagyot nyerni. Kicsiket vesztek, és majd nagyot nyerek.
Fogunk beszélgetni az AfD-ről is, hogy nekik milyen jövőképük van, de szeretném, hogyha most viszont belecsapnánk a belpolitikába. Nézőink, hallgatóink kedvéért egy gyors felsorolással itt hadd jöjjek. A CDU-CSU-nak lett 28,6%, az AfD 20,4%-nél állt meg, az SPD 16,3%, zöldek 12,3%, Linke 8,5%, FDP 4,9%, BSV 4,7%, time kódolni fogjuk, tehát vissza tudjátok tekerni, hogyha nem olvastátok el. Merz azt mondta, hogy az AfD felé nincs nyitás. Te is azt mondod, hogy az a konzervativizmusának gyakorlatilag az áloga. Ebből az SPD felé való nyitás lesz. Lesz ebből a kormány 40 nap múlva?
Én nem lepődnék meg, ha lenne. Az van, hogy Merkel alatt, ha minden igaz, 12 éven keresztül kormányzott együtt ugyanebben a konstellációban ez a két párt, hogy a kancellárt a CDU-CSU adta, az SPD pedig a külügyminisztert és a kisebbik koalíciós partnert. Tehát igazság szerint ismerik egymás telefonszámait, ismerik egymás gyengéjét és erősségeit, és nyomás alatt vannak az AfD által, nyomás alatt vannak a helyzet által, értik, hogy az emberek azt várják el, hogy Németország előre menjen. Ugye a Merz ehhez mindig hozzáteszi, hogy miután tavaly ősszel elkezdte az FDP aláaknázni az előző kormányt, majd utána novemberben kidobták a pénzügyminisztert, előhozott választások lettek, Németországot valójában fél éve nem kormányozza senki, tehát nincs idő pöcsölni. És én ezért inkább azt gondolom, hogy ez össze fog jönni. Ott a választás éjszakáján volt egy nagyon necces pillanat. Én szerintem a számokat, amiket mondtál, talán nem az előzetes végeredmény, hanem egy vasárnap esti állás. Ott ugye a Bündnis Zara Wagenknecht nevű populista baloldali csapat 4,972%-ot szerzett.
És hangyányival maradtak csak le.
13 ezer szavazattal maradtak le a küszöbtől, és hogyha ők bejutnak, akkor nagyon nagy probléma van Merz szempontjából, mert akkor a zöldeket is be kell venni a koalícióba. Hárompárti koalíció van, sokkal nehezebb egyeztetésekkel, sokkal több egóval, és aztán utána...
És az ellenzékben csak putinista pártok van.
És utána állandó szinten tartásos játékokkal. Tehát az, hogy ezt megúszta hétfőre, és kiderült, hogy akkor a nagy koalíció, ami azért egyébként a német pártrendszer átalakulását, az nagyon jellemzi, hogy ugye 630 fős a Bundestag, 316 fő ennek megfelelően a többség, és azt hiszem 330, 28-29, valahogy így, tehát egy ilyen 53%-a lesz a két nagy pártnak. Ami grosse koalíción volt, azt általában rögtön kétharmad, most meg 53% a két hagyományos nagy pártnak az együttes ereje, ami azért a zsugorodásukat jól mutatja, nincsen vesztenivaló idejük, nekik azt kell tudni bizonyítaniuk a németeknek, hogy igen, mi vagyunk a profik. Ott vannak a felelőtlenek, mi vagyunk a profik. Ehhez 40 nap alatt össze kéne hozni ezt a koalíciót.
Jobb lenne még hamarabb. Az biztos, hogy a szociáldemokraták meg fogják kérni az árát, mert ők tehát egyedül velük tud most kvázi koalícióra lépni a Merz.
Külügy, de azon túl?
Hát az, hogy pontosan mit kérnek, az még nem világos. Ugye mi szempontunkból az a fontos, hogy azért, tehát hogy azokban a kérdésekben, amik a biztonságpolitikára, a védelemre vonatkoznak, abban egyetértés van. Sőt, arról is szó van most, hogy még az új parlamentnek a felállása előtt átnyomjanak egy ilyen csomagot, még az előző törvényhozáson, arról, hogy megemeljék a védelmi kiadásokat, mert ehhez egyébként, hát ugye vagy meg kéne kerülni ezt az alkotmányos adósságféket, vagy egy új ilyen speciális költségvetési csomagot kéne erre alkotni, és mind a kettőhöz kétharmados többségkel, alkotmányozó többségkel.
Előbbiről beszéltünk az előző adásban, azt majd be fogjuk linkelni értelemszerűen, bocsánat.
Igen, tehát ez a kétharmados többség mind a kettőhöz, és abban az új, tehát a most megválasztott Bundestagban azt nem tudnák összerakni, csak úgy, hogyha vagy a baloldal nevű szocialista párttal, szélső baloldali párttal, vagy az AfD-vel megállapodnának róla. Ezt nem nagyon akarják, meg ugye valószínűleg nagyon megkérnék az árát, ha egyáltalán összejönne. Mindenesetre ez nagyon-nagyon nem néz ki jól, tehát ezért még van, hát ugye még van egy hónapjuk, amíg még az előző felálláson ugye a törvényhozásban, a Bundestagban, és most lehet, hogy az lesz, hogy ebben az egy hónapban még gyorsan csinálnak valami, gyorsan vagy ezt a speciális költségvetési csomagot, vagy megváltoztatják ezt az alkotmányos szabályozást arról, hogy mennyit lehet mennyi hitelt lehet felvenni a költségvetés finanszírozására. Szóval ez egy ilyen nagy trükk lenne, viszont azt mindenképpen meg nyilván lehet mondani, hogy ez most mennyire fair, hogy már megvan választva egy új törvényhozás, és még az előző többséggel mókolnak igazából. Tehát,
ez a kérdés, ez Magyarországon is felmerül.
De közben... De közben
ezért arra szavazok, hogy ezt nem fogják megtenni.
Igen, de közben még nagyon, szerintem pedig tök jó jel lenne arra, hogy ez egy cselekvő, hogy most cselekednek, és hogy érzik a helyzet súlyát. És,
hát szerintem a demokrácia szempontjából meg egy rossz jel lenne, tehát, hogy...
Hát, nem tudom.
Jobb helyzet az, hogyha valami fajta szociális egyességgel a linkét... Tehát azokat, akiket szélsőbb bajnak nevezte,
meg putyinistának.
Én azt hiszem, ez egy erős jelző rájuk. Tehát, hogy inkább...
Túl erős?
Igen, ebben nem értünk
igen, egyet. Ebben nem értünk egyet.
Erre amúgy is el akartam kérdezni, ne haragudj, hogy a linke, oké, utódpárt, ezt értem, de hogy mitől putyinista, hogyha...
Én nekem, de ez tehát, hogy most...
Rég nem utódpárt azért.
Nem utódpárt, nem, azt én soha nem. Az a helyzet,
amikével...
Igen, azért gondolom ezt, hogy putyinista, mert ami, tehát a linkének az elképzelése az, hogy ők egy ilyen védelmi fegyveres erővé alakítanák át a Bundeswehrt, tehát le kell építeni a Bundeswehrt, ne legyenek támadó kapacitásai, ne szállítson Németország sehova fegyvereket, ez egy ilyen semleges pozíciót vegyen fel.
Svájc.
És akkor igen, és egy ilyen nagy Svájc, és ezeket egyébként is ezeket a mindenféle védelmi szövetségeket, ezeket felejtsük el, és akkor az ENSZ fogja diplomatikusan megoldani a világ fegyveres konfliktusait. És ezzel, tehát hogy ezzel most én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan világban, ahol nem az van, hogy az Egyesült Államok kifarol mögölünk, és Oroszország megkopogtat az ajtón, akkor ez egy baloldali álláspont, ez egy ilyen pacifista álláspont, ilyen mindig is volt, mindig is lesz, jó. De igen, ez mondjuk, most nem olyan világ.
Ez most nem olyan világ, ugyanakkor, ha valaki azt mondja, hogy a németek és a hadsereg az nem annyira jól működött már a múltban, és ezért nem kéne ezzel különösebben próbálkoznunk, meg ne adjunk el fregattokat a szaudiaknak, meg a nem tudom én milyen rossz arcú közel-keleti diktátoroknak, én azzal akár egyet is tudok érteni. Szóval, hogy ezért mondom azt, hogy mondjuk a szélső baloldalizni kicsit erős őket, más, mert olyan, mint ha azt mondod, hogy szélső baloldali, meg szélső jobboldali a linke, meg az AFD, ott azért egy nagy kérdés az, hogy a melyik párt fogadja el a német alaptörvényt, és melyik nem.
Igen.
És a linke, ugye nemrég még tavalyig az egyik tartományban miniszterelnököt is állított, több tartományban kormányon van, több tartományban segít a CDU-nak egyébként távol tartani az AfD-t a hatalomtól, tehát alapvetően a Német Szövetségi Köztársaság alkotmányos rendjén belül politizál. Igen, pacifista, igen, vannak egy-két meredek ötletei, de magát a rendszert nem kérdőjezik meg, mint teszi azt az Alice Weidel, és még inkább a Björn Höcke típusú kelet-német szélsőjobbosok.
Igen, ebben mindenképpen igazad van, hogy ez egy fontos különbségtétel, hogy ki az, aki elfogadja azt az alkotmányos rendet, és ki az, aki nem. De mondjuk, hát ugye a linkének olyan választási szlogenjei voltak most, hogyha nem is tudom, nő a bérleti díjad, akkor a bérbeadó röhög a markába, meg ha nő a gázszámlád, akkor valakinél cseng a kassa. És akkor ezek is olyan dolgok, hogy én értem, meg hogy én abszolút, én, hogy is mondjam, szerintem is nagyon fontos lenne, fontos az, hogy egy tényleg egy olyan állam, mint mondjuk Németország, vagy akár Magyarország, ezek gazdag országok a világ többi részéhez képest. Szerintem például az nyilván nonsense, hogy egy ilyen gazdag országban emberek az utcán alszanak, vagy hogy megfagynak az otthonaik. Tehát ez tényleg abszolút, én ebben azon nagyon egyet tudok érteni, de mondjuk ez ilyen retorikai fogásokkal élni, azért ezt sem gondolom. Tehát azért szerintem ez is már így a határán van annak, hogy ami úgy nem is tudom, ami ilyen egészséges politikai diskurzus.
Én legitim kampányeszköznek tartom, hogy akkor, amikor mindenki arról beszél, hogy a nem tudom én, a magdeburgi merénylet után nekünk az összes határt védenünk kell, és Luxemburg felé le kell zárnunk a határt, mert nehogy onnan jöjjenek be a migránsok. Tehát az, hogy milyen, értem, a biztonságérzet az egy nagyon fontos dolog, és egészen biztosan sokat kell tenni a biztonságért, és egészen biztosan sokat kell tenni azért a feszültség, az ellen a feszültség ellen, ami kialakult az elmúlt években a menekült politika hatására. Ez fontos elmondani hozzá. Ugyanakkor a német nagyvárosoknak a fő problémája azért inkább a lakhatás és a megélhetés, és az, hogy ebben a kampányban elhanyagolta az összes többi nagypárt, hogy erről beszéljen, hogy a CDU-CSU beszélt a német ipar nehézségeiről, az FDP, a liberálisok csak erről tudnak beszélni, mert a Porsche vezető, autóvezetők adják a pártnak a bázisát. Tehát az AfD csak és kizárólag a migrációról beszélt, meg esetleg a BSV leginkább a háborúról, tehát hogy ki az, aki azt mondta, hogy de gyerekek, hát itt nekünk az a legfontosabb, hogy wohnen statt kanonen, ez egy lakhatás ágyuk helyett.
Igen.
Ez egy egyszerű dolog.
Igen, én szerintem tehát az a különbség, hogy én kritikus vagyok a linkével kapcsolatban, akkor szerintem az azért van, mert én nem egy német szemszögből nézem a német belpolitikát, hanem egy magyar szemszögből. A német belpolitikát, és úgy képzelem, hogy a Magyarország szempontjából az előnyös, hogyha egy stabil német kormánytörzség.
Ebben igazad van, csak engem mindig a Bertolt Brecht eszembe jut, aki ugye azt mondja a Goldus Operában, hogy mi egy bank kirablásra, egy bank alapításához képest. Tehát, hogy és ennek a tradíciójában van a linke. Én szerintem ferebb lenne valami fajtaképpen velük is megállapodni arról, hogy...
Én nagyon figyelem a nyilatkozataikat, hogy ők erre hajlandóak-e. Egyelőre nem láttam arra utaló jelet, hogy ők engednének.
Ez nagyon, nagyon érdekes dolog, ugye azt mondják, hogy a sperminoritét, a blokkoló kisebbség, az most az AfD és a Linke számára megvan, tehát egy harmadot úgy birtokolnak mandátumot a Bundestagban, hogy igen, kétharmados törvényeket nem lehet átvinni most már ellenükben. Nagyon érdekes lesz, hogy ebből a két pártból egy blokkot csinálnak, nem olyan értelemben, hogy egy kalap alá veszik őket, ez egyébként Friedrich Merznek az érdeke, vagy a Linkét hozzászámolják a demokratikus államokhoz, és mint ilyen egyezkednek vele.
Ne haragudjatok, eltűntünk itt egy fontos, de attól még egy hosszú nyűlőrekben, és még egy utolsóra szeretnék átugrani az AfD-re. Marci, hogyha jól emlékszem, a te cikkedben olvastam azt, hogy híresen veszekedős párt az AfD. Két gyors kérdés hozzájuk, aztán meglátjuk, hogy mennyire gyorsan válaszoltok rá. Mire készülnek ők 2029-ig, illetve szétvethetik-e őket ezek a konfliktusok, és még egy harmadikat akkor ráfűzök, milyen jellegű konfliktusokról beszélünk egyáltalán?
Hát ugye elindult egy euró ellenes professzoroknak, közgazdász professzoroknak a pártja, abból lett egy eléggé visszataszító a német bíróságok által jogerősen szélsőjobboldalinak és alkotmányt veszélyeztetőnek kimondott párt, amelynek az egyik tartományi vezetőjét, Bugyan Höckét, azt hiszem legálisan nácinak is lehet nevezni. Hát az AfD nagyon nagy utat tett meg, Frauke Petri már rég nincs, aki egyébként nem is az első körben volt pártelnök, aztán volt a Meuthen, a Gauland, ezeket mind kiszorították, és ugye Alice Weidel volt az utóbbi időben ennek a pártnak az arca, de ő csak inkább előre volt tolva, és én szerintem nem tett jót neki az, hogy nagyon sokat beengedték a német televíziókba. Tehát ő jobban járt volna, hogyha nem tud a német televíziókban megjelenni, mert elképesztő, támadó, harsány, a hangja felfele csúszó kellemetlenséggel kommunikált. Lehet, hogy a pártja törzsszavazói, amelyek ugye úgy gondolják, hogy a Lügenpresse, a hazug sajtó, az lenyomja az AfD-t, hogy itt minden establishment ellenünk van, és nincsen nagyobb establishment, mint a közszolgálati televízió, tehát ebben kiabálni és veszekedni az menő, férfias, csak minden bizonytalanra egyébként taszítóan hat. És elég egyértelmű volt szerintem vasárnap, hogy hát az AfD, erről mi most röviden már beszélgettünk, hogy az AfD is, ugyanúgy, mint az osztrák szélsőjobb, az FPÖ, mindig egy ilyen előre diadalittas helyzetbe képzeli magát, tehát hogy na most mi jövünk, na most már abszolút a mi pillanatunk jött el, és tényleg eljött a pillanatuk, csak ők annyira túlszaladtak már abban, hogy mennyire az ő pillanatuk jött el, hogy ahhoz képest maguk alatt teljesítenek. Tehát az a 20,6% vagy 8, amit elértek.
4, elnézést kérek.
Mindegy. Utána nézünk, majd benne lesz a cikkbodiban. Szóval, hogy az a majdnem 21%, amit elértek, az egy nagyon jelentős, a német parlamentáris demokráciában cezúrának számító eredmény. De ők arról álmodoztak, hogy ez inkább 25% lesz, és hogy megszorongatják, nagyon közel lőtávolba lesznek a CDU-CSU-tól. Ehhez képest azért ez a távolság jelentős maradt, és ők nem tudtak az utolsó hetek, minden az ő oldalukon volt. Kikerültek a karanténból, csak az ő témáik mentek, Trump megmutatta, hogy erre van a dolog, G.D. Vance megölelte őket, minden abba az irányba ment, hogy na, most akkor eljött a mi pillanatunk. Ehhez képest behúzták azt a szavazat mennyiséget, ami megvolt nekik már másfél hónappal korábban. Ezt ők ott aznap este kudarcként élték meg. A Weide, ugye ez egy elefántkörnek hívják a németek azt a vasárnapesti választás esti 4-9-es vitát, ahol a parlamentbe bejutó pártok listavezetői összeülnek vitatkozni, azért amikor Orbán Viktor vagy G.D. Vance arról beszél, hogy Németországban nincsen demokratikus vita vagy szólásszabadság, akkor azért gondolják el, hogy ők mondjuk szavazás estéjén, amikor még nem egyértelmű az eredmény, mert csak 2 órája vannak zárva a szavazóhelyiségek, bemennének el vitatkozni Bidennel vagy Magyar Péterrel arról, hogy milyen koalíció képzelhető el. Szóval ebben a műsorban a Weidel szerintem kifejezetten megint a legrosszabb arcát mutatta, és el is mondta, hogy ő neki majd az lesz, hogy akkor itt össze fog fogni a miközben mi nyitottak lennénk egy Németország koalícióra, helyette itt a Merz majd össze fog fogni a szocdemekkel meg a zöldekkel, ugye a zöldek különösen gyűlöltek a jobb oldalon, majd csinálnak egy ilyen felvágott, színes felvágott kormányt, elárulják Németországot, elárulják a választók akaratát, mert ő azt szűrte le, hogy a 20%-nyi szavazatarány azt jelenti, hogy akkor a választók akarata az, hogy ő kormányozzon, matematikailag nem jön ki, és hogy majd, és azt hiszem ezt egyébként az Orbánnal közös Mandiner interjúban is elmondják, majd ettől egy kormányozhatatlan Németország jön, előrehozott választások, és akkor azt majd megnyerik, és akkor majd ő így lesz kancellár.
Mennyi ennek a realitása?
Szerintem most nulla.
Hát meglátjuk, szerintem az a helyzet, hogy lehet, hogy igazán Marcinak kezdeni, csak azt gondolkoztam, hogy tényleg most minden abban az irányban mutatott, hogy az AfD-nek egy kiemelkedően jó eredményt kell elérnie, vagy még ennél is jobbat, és akkor ez végül is nem így alakult. Lehet, hogy ők úgy képzelik, hogy az a még az a plusz, ami ahhoz kell, hogy megelőzzék a CDU-CSU-t, az kell, hogy az emberek még elégedetlenek legyenek ezekkel a tradicionális nagypártokkal, és akkor az lesz, és ahhoz még el kell teljen valamennyi idő. Mindenesetre szerintem az AfD-vel, mint minden ilyen európai szélső jobboldali párttal, két ilyen alapvető veszély az, ami az ő elképzeléseiket hatalomba kerülésről így tönkreteheti. Az egyrészt nyilván ezek a belső konfliktusok, amiket szerintem nagyon egyszerűen csak úgy lehet leírni, hogy van egy olyan oldala a pártnak, amelyik tényleg tök keményen náci, és ők egy tök fontos bázisát adják ennek a pártnak, és van egy másik oldal, amelyik próbál egy politikai pártot csinálni azok között, a keretek között, amik Németországban most vannak, és az kell, hogy néhány ilyen így tényleg borzasztó hülyeséget ne kelljen megvédeni a tévében minden egyes alkalommal, amikor bemennek. És akkor ez egy konfliktus, a Biden az azért lehetett kancellár, jelölt, mert mert ezeket az oldalakat, ezeket így össze tudta házasítani. Meglátjuk, hogy ez meddig tart. Szélsőjobboldali párt, minden a radikális mozgalomban mindig nagyon súlyos konfliktusok vannak belül, ezt tudjuk. Az az egyik, a másik meg, ez megint az osztrák párhuzam, ami izgalmas, hogy ugye az AfD-nek egyelőre megvan az a, tehát az az előnyére válik, hogy ők még sose kormányoztak sehol senkit, semmit. Tehát senki nem tudja, hogy hogyan menne ez a valóságban. De az a helyzet, hogy az a, vagy az a tapasztalatunk, például ugye Ausztriában, hogy önmagára, ő maga a legnagyobb ellensége ezeknek a szélsőjobboldali pártoknak, mert amikor a hatalomba kerülnek, kiderül, hogy totál inkompetensek, vagy azt mint ami most történt a Szabadságpárttal Ausztriában, hogy még a kormányra sem sikerült kerülni már a koalíciós tárgyalások során. Annyira összevesztek azzal egyetlen lehetséges koalíciós partnerükről, képtelenek voltak kompromisszumokat kötni, hogy végül meg se valósult a kormány. És ez az ilyen nagyon szép tanulság, hogy amit az osztrák köztársaság elnök mondott el ezerszer, és még egyszer, hogy úgy működnek ezek a rendszerek, a német rendszer és az osztrák rendszer is, hogy nem az lesz a kancellár, aki megnyeri a választást, hanem aki a parlamenti többséget meg tudja maga mögé szervezni. Az, hogy az AfD meg tud maga mögé szervezni egy többséget a német törvényhozásban, azt egyelőre nem látjuk.
És ugye van még egy kérdés, ugye, hogy az AfD egy olyan párt lett, egyébként ugye erről sok térképet mutattuk, hogy mennyire erős kellett Németországban. De ennek van egy hátulütője is. Tehát egy olyan pártot kéne vezetni, amelyik 5 tartományban 30% fölött van, és a többi 11 tartományban 10% fölött van. Azokban a tartományokban, ahol 30% fölött van, ott elképzelhető számára, hogy hatalomra juthat. Ott nagyon nagy a protest, ezek ugye a kelet-német tartományok, itt nagyon harsányat kell üzenni, itt harcba kell hívni az embereket, itt közel van az Orbán Viktor által mondott áttörés. Csak minden áttöréssel a nyugati tartományban veszélyeztetik a pártnak a megerősödését. Mert az észak-rajna-vesztfáliai német állampolgárnak is tökre tele van a migráció bizonyos részeiből, meg bizonyos dolgokkal ő is elégedetlen, de például gender kérdésben egyáltalán nincsen olyan ellenséges állásponton, mint ahogyan a kelet-német tartományokban. Ugye a Pim Fortuyn az egy híres ilyen holland politikus volt, aki gender kérdésben liberális, egyébként migráció kérdésében meg nagyon is szélsőséges. Tehát összehozni azt, hogy egy hamburgi AfD-s mit szeretne, meg mit szeretne egy drezdai lipcsei, az nagyon nehéz, és ezzel a hatalmas elcsúszással még nehezebb, és ezt a német választási törvény még nehezebbé teszi, mert egyéni mandátumokkal ugye letarolták Kelet-Németországot az AfD. Talán múltkor megbeszéltük, hogy ez azt nem jelenti azt, hogy a listáról még be lehet juttatni ugyanannyit, tehát hogy valójában a szavazatok 20%-at szerezték, a mandátumok 20%-át fogják megkapni, mínusz a küszöb alatt lévő pártok, tehát mit tudom én, egy 22-23%-kal lesz a mandátumuknak, amit első körben föltöltenek azokkal, akik direkt mandátumot nyertek. Ezek mind Kelet-Németországban vannak, tehát a nyugati AfD-sek nem jutottak be igazából a parlamentbe, mert mindegyiket elfoglalta a keleti AfD-snek a helye. Tehát ez azt jelenti, hogy a pártnak, amelynek egyébként is van egy problémája a szélsőség fronton, plusz problémája lesz abból, hogy a parlamenti frakciójában egyébként a legrosszabb arcai ülnek.
Igen. És még egy utolsó dolog, az viszont a segítségére lesz az AfD-nek, hogy a szociáldemokrata párt, akiktől a rengeteg szavazót vettek el, ugye a munkásosztály, még tradicionálisan a bázisa volt a szociáldemokratáknak, ők, tehát a szociáldemokrácia németesen a rettenetesen rossz állapotban van jelenleg, most attól még, hogy újra bekerülnek a kormányba, mert máshogy nem alakulhat, mindig kormányra kerülnek, amikor leginkább, tehát éppen totál nem teszünk ott a pártnak, hogy kormányra kerülnek hosszú távon, mert azt sose dolgozták fel, hogy ők véletlenül alakult úgy, hogy az Olaf Scholz lett a kancellár, ahhoz az kellett, hogy a CDU-s jelölt az egy óriási bakia kellett hozzá végül is, és hogy, hogy elvesztették a szava, nem tudják, hogy kicsodák igazából. Tehát elvesztette önmagát a szociáldemokrácia Németországban. Azok a nagyvárosi szavazók, akiknek fontos ezek a szociális kérdések, azok leszavaznak a zöldekre, akik még radikálisabbak lennének, azok elpártoltak tőlük, és a zöldektől ők most ugye ezek a baloldali pártnál vannak, és akkor, akkor most micsoda? A munkásosztály az AfD felé húz egyre inkább. Szóval, hogy nekik nagyon újra fel kéne találniuk magukat, és szerintem az, hogy, hogy az AfD mennyire erősödik meg, az igen, múlik a konzervatívokon is, de nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a szociáldemokraták összetudják eszedni magukat.
Egyébként, hogy most belegondolsz, ez egy elég jó koalíciós win-win szituáció. A CDU-nak szociális kérdésekben kell engedni az SPD-nek, mert az SPD számára a legnagyobb kihívás az, hogy ebben nagyon elvesztette karakterét. Az SPD-nek pedig migrációs kérdésben kell engedni a CDU-nak, mert az a CDU legnagyobb problémája ott van mellette az AfD. Mindkét pártnak ez nagyon nehéz, mert a CDU-nak nem profilja a szociális érzékenység, az SPD-nek meg kifejezetten nem profilja a szigor. De ha ezt ketten megteszik egymásnak, voltak éppen mind a kettő tud valamit kivenni ebből a dealből, amivel egy új ajánlatot tud adni a választóinak.
Még tök jól is elsülhet igazából.
Marci, Vilmos, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, elengedlek benneteket. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig viszont fogyasszatok bennünket online, illetve offline, és iratkozzatok fel csatornáinkra minden létező felületen. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.